Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét kedre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálintnak erre az az oka, hogy az országgyűlési törvény szerint a parlament tavaszi ülésszaka június 15-éig tart. A kormány a napirendre vételét javasolja az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításának. Ez különösen az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Az előterjesztések között szerepel a pedagógusok teljesítményértékelésének megújítása a szükséges törvényi rendelkezésekről szóló javaslat, amely felfüggeszti az értékelés alkalmazását. A magyar kormány hivatalosan is benyújtotta a módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, közölt az Európai Bizottság. A testület szóvivője Újvári Balázs hangsúlyozta, ez arra a politikai egyességre épül, amelyet Magyar Péter kormányfő és Ursula von der Leyen bizottsági elnök május végén jelentett be. Az Európai Bizottságtól nem tették hozzá, de a megállapodás egyik fele az előfeltételekről szólt, amelyekkel 16 milliárd 400 millió eurónyi forrást lehet felszabadítani, benne a 10 milliárd eurót érő helyreállítási alappal. A pénzből 6,5 milliárd euró a vissza nem térítendő rész, 3,5 milliárd euró kedvezményes hitel, részletezi a Telex hírportál. A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadepullal Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással. Az Európai Uniós Migrációs Paktum elutasítását kezdeményezik határozati javaslatukban a Fidesz és a KDNP képviselői. A parlament honlapján elérhető javaslatban megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. A Mi Hazánk azt javasolja a kormánynak, hogy a monopol helyzetbe került MOL viselje az adófizetők helyett a védett üzemanyagár költségeit, közölte Novák Előd a Facebook oldalán. A piaci drágulás miatt havi 100 milliárdokban mérhető az intézkedés fenntartásának költsége, amit jelenleg a magyar adófizetők állnak, írta a Mi Hazánk mozgalom alelnöke. Ilyen bizonytalan nemzetközi helyzetben különösen felelőtlen dolog bármilyen lehetőségtől elvágni Magyarországot, ahogy az EU nyomására tervezi a kormány az orosz energiaforrások kapcsán, fogalmazott. Felveszik a kesztyűt a lassú jelekkel szemben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Ezen a nyáron a MÁV-nál olyan pályafelújítási program indul, amelynek célja, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek, írta Vitézi Dávid a Facebookon. Az 5900 kilométernyi vasútvonal mintegy 40%-án van jelenleg érvényben valamilyen forgalomkorlátozás. A keddi határidőig 152.136 egységes kérelmet adtak be a termelők a Magyar Államkincstárhoz, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az MT-vel. A NAK falugazdászai 100.301 kérelem benyújtásában segítettek, ezek összesen közel 1.680.000 hektárt vetnek le. A szervezet azoknak is segített, akik saját maguk intézték a kérelmet, vagy mások közreműködését vették igénybe. Támogatást biztosítanak a 2025-ös ragadó száj és körönfájás járvány miatt gazdasági veszteséget szenvedett jó és sertés tartóknak, közölt az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az MT-vel. A kérelmeket június 15-e és 30-a között lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, közölt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhatnak. Rendőröknek hajtott egy autós a budai Várnegyedben, elfogták az álmokfutót, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Egy rendőr könnyebben megsérült, amikor meg akarták állítani a buszsávot szabálytalanul használó sofőrt. Végül az időjárásról. Vastag felhőzet vonul át felettünk délelőttig, addig akár hevesebb viharok is lehetnek, utána már csak kisebb záporok, de sokfelé borultabb marad az ég. A szél élénk erős lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-16, napközben aztán 22-24 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám.
A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Need in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
Reklámot hallottak.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt Molnár Andrást halljátok. Mai vendégünk Béresné Buckó Viktória, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója. Meghívunk mindenkit a Mozdulja a drog ellen elnevezésű holnapi programra. Ezen kívül beszélgetünk a kábítószerek hatásairól, a birtoklás és a fogyasztás jogi következményeiről, a kábítószerek típusairól, Delta programról, aktuális törvényekről, kortárs segítőkről, és tanácsokat is adunk a szülőknek. Tartsatok velünk, érdemes! Köszöntelek, Viki, a stúdióban. Szervusz!
Szia!
Mozdulj a drog ellen, ez lesz a mai témánk, méghozzá a holnapi napra szervezitek. Mesélj!
Valóban a kábítószer ellenes világnap alkalmából, ami június 26-án van, de úgy gondolkodtunk, hogy akkor már nem lesz iskola, és nehezen tudjuk megszólítani azt a réteget, akik a leginkább veszélyeztetettek. Ezért úgy gondoltuk, hogy június 10-ére tesszük ezt a napot, ahol a fiataloknak szeretnénk alternatívákat bemutatni, ahelyett, hogy a drogot válasszák. Sport eseményeket is szervezünk, jobban mondom egy futóversennyel fogjuk kezdeni a napot, 9 órakor, ahol nem is verseny lesz tulajdonképpen ez, hanem egy ilyen jótékonysági futás, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen veszélyei vannak a drognak. Különböző korosztályok fognak futni, lesznek kisebbek, lesznek középiskolások, illetve a felnőtteket is szeretettel várjuk. Ezután középiskolásoknak, illetve általános iskolásoknak, felső tagozatosoknak lesz egy ilyen csapatverseny, ahol a kábítószerügyi egyeztető fórumnak a szervezetei fogják őket versenyeztetni. Itt logikai és egyéb ügyességi feladatokat oldhatnak meg. Mindeközben, hogy, mert nyilván ez ugye előregisztrációhoz kötött, és itt már megvannak azok az iskolák, akik versenyezni fognak, viszont ezzel párhuzamosan a színpadon ott tényleg sportbemutatók lesznek, illetve tánc bemutatókat láthatnak az érdeklődők.
Helyileg hol lesz ez?
Ez a Miskolci Generáli Aréna előtti területen, és nyilván a futása a Népkert rekordámpályán lesz.
Hogyan szólítottátok meg az iskolákat, és hogyan fogadták a megszólítást?
Ahogy mondtam, a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szervezi ezt a Miskolci Rendőrkapitánysággal közösen, és ugye a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak a tagjai a Miskolci Tankerületi Központ és a Szakképzési Centrum is, tehát rajtuk keresztül történt a felhívás, és innen jöttek az iskolák, akik érdeklődők voltak, akik csak a futásra, voltak, akik a csapatversenyre neveztek be, voltak, akik pedig csak a bemutatókat szerették volna látni.
Körülbelül hány embert vártok?
Hát terveink szerint ez akár 500 fő is lehet. Ennek nagy része ugye, ahogy mondtam, általános, illetve középiskolások, de megkerestük a nyugdíjasokat is, vagy egyéb szervezeteket, illetve a társszerveknek a képviselőit is, hogy bátran jöjjenek és vegyenek részt ezen a programon.
Először szerveztek ilyen programot, bár minden évben szoktatok szervezni, csak ehhez hasonlót és hagyományteremtő a szándék?
Terveink között szerepel, igen. Maga a név is úgy gondolom, hogy elég jó, tehát ez Mozdulj a drog ellen, ez egy felhívás a fiataloknak, hogy tényleg olyan dolgokat tapasztalhatnak meg a sportoláson, illetve egyéb mozgásformákon keresztül, ami ahhoz, tehát nekik pluszt ad, és nem kell feltétlenül, sőt egyáltalán nem kell a droghoz nyúlni. És szeretnénk ebből valóban hagyományt teremteni.
Mi a tapasztalatotok? Mi a legfiatalabb korosztály, aki érintett lehet, vagy mikor találkozik mondjuk egy gyermek először a drogokkal, akár csak hallomásból?
Hát ez nagyon összetett, ugyanis ha egy gyermek már születésénél fogva is kapcsolatba kerülhet akár a kábítószerrel, hiszen hogyha a szülei kábítószerfogyasztók, vagy a környezetében olyan személyek vannak, akik valamilyen drogot fogyasztanak, akkor már elég korán. És sajnos találkoztunk már olyan esettel is, hogy maga a szülő vette a gyereknek a drogot. Tehát ez már általános iskolákban, sőt középiskolákban ugye a legveszélyesebb, hiszen akkor már a gyermeki kíváncsiság, tehát a fiataloknak, a tinédzsereknek a kíváncsisága az az ok, ami miatt ők elkezdenek tulajdonképpen kábítószerezni.
Trendi lehet egyes körökben drogozni, vagy mi lehet az oka annak, hogy elkezdik?
Mindenképpen köze lehet hozzá. A tapasztalatok szerint a 90%-ban a gyerekek egyszerű kíváncsiságból próbálják, és nem gondolják, hogy ezek milyen veszélyeket rejthetnek magukba.
Beszéljünk akkor a veszélyekről, milyen veszélyeket rejtenek magukban, és gondolom korosztály, tehát minél korábbi korosztálynál, annál nagyobb veszélyeket.
Természetesen az egészségügyi hatása mellett, mert mi azzal nem igazán foglalkozunk, mint rendőrök, hanem itt a jogi szempontból vizsgáljuk ezt az ügyet, és mindig úgy tartjuk az előadásokat is, amennyiben bármilyen középiskolában vagy általános iskolában előadást tartunk, hogy milyen jogi következményei vannak, hiszen egy csekély mennyiségű kábítószernek a birtoklása is már akár 2 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. Tehát próbáljuk úgy felhívni a fiataloknak a figyelmét, hogy ha ők átvesznek egy ilyet kipróbálása, és mondjuk lehet, hogy nem is fogyasztották, akkor már a bajba kerülhetnek. Nem beszélve arról, hogy ezeknek a illegális szereknek az összetétele azért nem tudjuk, hogy milyen, hiszen nem úgy állítják elő, mint egy egyszerű élelmiszerboltban kapható terméket. Tehát ez is nagyon fontos, illetve ami még nagyon fontos, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ugyanolyan hatással van rá, mint mondjuk a barátjára vagy a barátnőjére, aki vele van. És ezek mind-mind veszélyesek lehetnek rájuk nézve.
Milyen típusú drogok vannak itt a városban, vagy a környékén, mikkel találkoztok?
Hát leginkább a marihuánás cigi az, ami a legfelkapottabb, úgymond, de azon kívül speed, vagy a kristályszerű, vagy nevű anyag, ami előfordul, de a fiatalok körében leginkább a marihuána az, ami jellemző.
A pszichoaktív anyagok még veszélyesebbek talán, mert azt se tudjuk, hogy mi van bennük, meg változtatják a képletét is, ugye? Vannak ilyen hírek?
Igen, egy-egy alkotó elemét a kábítószernek. Tehát nyilván, ha valamit kábítószernek minősítenek, akkor ez felkerül egy listára. Azonban, hogyha ennek egy-egy alkotó elemét megváltoztatják, akkor már új pszichoaktív anyaggal kerülünk kapcsolatba, mint mi, akár a rendőrök is, illetve a fogyasztók is, és ezért ez még veszélyesebb.
Említetted a büntetési tételt, ez a mennyiségtől függ, tehát vagy a típustól is, hogy mit birtokol, vagy találtok nála?
Hát ez a csekély, vagyis a mennyiségtől függ természetesen, tehát van csekély mennyiség, jelentős mennyiség, illetve innentől felfedi, hiszen maga a hatóanyag, ami a kábítószerben van, az, tehát más a hatása, mondjuk egy 0,1 mg heroinnak, mint egy 0,1 mg kokainnak, tehát itt a csekély mennyiség az, tehát mennyiségben mérjük a kábítószernek a, tehát a büntetőjogi felelősségre vonás ez alapján megy, hogy milyen mennyiségben tartalmazza vagy a szervezete a fogyasztónak, vagy pedig milyen mennyiségben találják meg nála.
Elterelés van még, mint műfaj?
Így van még. Ehhez bizonyos feltételeknek kell úgymond teljesülni, ami azt jelenti, hogy csekély mennyiséget állapít meg a szakértő, a beismerő vallomást tesz a fogyasztó, tehát tényszerűen feltárja, hogy ő miért fogyasztott, és milyen kábítószert, és hogyan, illetve el kell mondania, hogy kitől vásárolta. Tehát el kell mondania, hogy ki volt a dílere, kitől kapta meg ezt a kábítószert, és ebben az esetben fél éven keresztül egy kezelésen vett részt az elterelésen, amennyiben ez alatt újabb kábítószer fogyasztás vagy birtoklás nem történik, akkor az ő büntető jogi felelősségre vonása alól eltekintenek.
Mennyire jellemző ez, hogy elárulják a dílert mondjuk?
Jellemző, hál' Istennek, hiszen a rendőrségnek nem is az az elsőleges célja, és az az elsőlegesen a fontos, hogy a fogyasztókat bántsuk vagy kapjuk el, hanem szeretnénk eljutni a dílerekhez, hogy minél kevesebb anyag jusson a utcára, illetve a fogyasztókhoz.
A Delta program sikereiről számoljunk be, több éve fut a program, és nagyon sok sikerről, legalábbis a média is beszámol sok mindenről, amit látunk.
Igen, hát pontos adatokat nyilván nem tudok, de azt látjuk, hogy egyre több feljelentés érkezik, ugyanis bárki tehet feljelentést, akár egy állampolgár is, tehát ha ő úgy gondolja, hogy tegyük fel egy bérházba lakik, és ő tudja, hogy milyen a marihuának az illata, és ezt tapasztalja, akkor nyugodtan tehet feljelentést, és innentől kezdve eljárás indul a rendőrségen, tehát nagyon sok az eljárás nálunk, de ahogy mondtam, próbálunk azokhoz a felsőbb személyekhez vagy szervezetekhez eljutni, akik ezzel már kereskednek.
Honnan származnak ezek a drogok? Itt állítják elő, vagy a kanabiszt mondjuk kintről hozzák, itt termesztik, hogy honnan származnak ezek?
Vannak olyan kábítószerfajták, akár a marihuána, amit itt Magyarországon is elő lehet állítani. Erre is volt már precedens, hogy itt akár megyénkbe is, vagy a városunk közelébe is találtak ilyen ültetvényt tulajdonképpen, aminek az előállítási költsége azért elég magas. De vannak olyan szerek, amiket külföldről hoznak be, tehát ez változó.
Utánkövetés van, tehát ha mondjuk elkaptok egy fogyasztót, megkapja a büntetését, később jelentkeznie kell, vagy vérvétel, vagy vizeletvizsgálat, van valami, amivel ellenőrzitek, hogy tényleg abba hagyta a drog fogyasztását?
Ez a fél éves időszakban megtörténik, tehát itt bármikor ellenőrizheti a rendőrség, és azért vannak olyan drogok, amik elég hosszú időn keresztül kimutathatók a szervezetben. Utána már, hogyha megszüntetik az eljárást, akkor ha esetleg gyanú erül fel arra vonatkozóan, hogy újabb kábítószert fogyasztott, vagy megint kábítószert fogyasztott valaki, akkor nyilván új eljárás indul.
Beszéljünk a folytatásban arról, hogy mekkora a baj, mekkora a probléma, mekkora lehet az érintettek köre.
Hát erre nincsen, nem rendelkezünk semmilyen adattal, de azt veszük észre, hogy a feljelentések mindenképpen nőnek folyamatosan, tehát az eljárások száma nő. Ebből mi arra következtetünk, hogy valószínűleg a fogyasztók száma is nő. De hát ez csak feltételezés.
Adjunk tanácsot a szülőknek, hogy mik azok a jelek, amik legyenek gyanúsak.
Nagyon sok jele lehet külső tulajdonságoknak is, például egy pupilla szűkület vagy tágulat. Ezen kívül lehet az, hogyha a gyermek mondjuk a tanulmányait elhanyagolja, vagy megváltozik a viselkedése, megváltozik a baráti köre. Azok a dolgok, amik korábban fontosak voltak, neki most már nem fontosak. Tehát nagyon sok apró jele lehet, ami figyelemfelkeltés lehet egy szülőnek, vagy bármilyen eszköz, hogyha talál nála fóliát, például vagy porszerű anyagot, akkor mindenféleképpen gondolom, hogy szükséges a gyermekkel elbeszélgetni.
Szórakozó helyeken szoktatok ellenőrzéseket tartani, vagy vannak még ilyen gócpontok, ahon tudjátok, hogy előfordul?
A Delta programon keresztül szintén vannak akcióink a hétvégéken, de igazából hál' Istennek a törvénymódosításban benne volt az is, hogy ha olyan vendéglátó egység kerül a rendőrségnek a látókörébe, amelyben kábítószer kereskedelem folyhat, akkor az 6 hónap, tehát annak a működését 6 hónapig felfüggesztik, és nem gondolnám, hogy bármelyik szórakozó hely ezt vállalja, vagy felmeri ezt vállalni.
A szülőkre térjünk még egy kicsit vissza, mit tanácsoljon a gyermekének, hogy elkerülje, barátkozzon jó emberekkel, vagy hogy működik ez?
Nagyon jó kérdés, pont az egyik kolléganőm kérdezte meg tőlem valamelyik nap, hogy de hát mit tehetünk, és nyilván az a legfontosabb, hogy szeretettel forduljunk a gyerek felé, tehát beszéljük, hallgassuk meg, hogyha problémája van, akkor biztosítsuk arról, hogy mi mindenben tudunk neki segíteni. Tehát már így kilőttünk úgymond egy dolgot, hogy ha problémája van, akkor mer majd hozzánk fordulni. A kíváncsiság ellen nem nagyon tudunk mit csinálni, de azért azt mondom, hogy ha egy szülő elmondja ezeknek a veszélyeit, hogy milyen problémákat okozhat, hogy nem úgy hathat a szervezetére, hogy akár a halálát is okozhatja egyszeri fogyasztás is. Én azt gondolom, hogy egy gyermeknek ez elég az, hogy felfogja, hogy nem érdemes ezt kipróbálni, mert bajba is kerülhet.
Az egyetemisták korosztályában jellemző, hogy drogoznak, vagy az kevésbé akár? Tehát középiskola, vagy az egyetemi korosztálya a veszélyeztetettebb szerinted?
Erre sincsenek pontosan adataink, amennyire úgy figyeljük az eljárás alá vont személyeknek az összetételét, azt veszük észre, hogy a fiatal felnőttek vannak a legtöbben.
Hány éves korig mondjuk?
Hát ez változó, olyan 25-től 40 éves korig, tehát ők a leginkább azok, akik szerfogyasztók.
A program, amit szerveztek, és azt bizonyítja számomra, hogy alternatívákat kell mutatni, ugye? Tehát más programokba bevonni őket, mutatni nekik új dolgokat, amiket kipróbálhatnak, és ez is egy megoldás, vagy ez is lehet egy megoldás, ugye?
Mindenképpen ennek a hívei vagyunk. Én, mint magánembert, és mint bűnmegelőzési előadóként is erre szoktam felhívni a figyelmet, hogy mindig van megoldás, hát mindig van hová fordulni. Hogyha valaki szeret valamit csinálni, legyen az egy mozgás, legyen az egy táncforma, vagy egy zenehallgatás, vagy a természetjárás, teljesen mindegy. Próbálja azt, amikor akár problémája van, akár egy kicsit egyedül akar lenni, vagy elvonatkoztatni a világtól, akkor ezekhez oda tud nyúlni, ezekhez igénybe tudja venni tulajdonképpen, is nagyon jó alternatívákat nyújtanak, akár a kábítószer ellen is.
Az előadásaitokon milyen kérdéseket szoktak feltenni nektek a fiatalok?
Nagyon változó. Nyilván itt a kábítószerekkel kapcsolatban gondolnád. Hát akár azt is, hogy melyik kábítószer fajta mennyibe kerül, vagy hogy hol lehet ezekhez hozzájutni, vagy meg lehet-e rendelni interneten is, hogy ezt figyeli a rendőrség. Tehát teljesen változatos kérdéseket szoktak feltenni.
Válaszolj ezekre a kérdésekre, akkor például az interneten.
Az interneten nyilván, az interneten nagyon sok mindent meg lehet vásárolni, vagy van az úgynevezett dark web, ahol akár kábítószerhez is hozzá lehet jutni, de nyilván ezt is figyeli a rendőrség természetesen, tehát próbálunk minden szegmensét befogni, hogy ezekhez az elkövetőkhöz, illetve a dílerekhez közelebb jussunk.
hogyan tesztelitek a fogyasztást? Tehát, hogy találtok valakinél, az már önmagában természetesen bűncselekmény, de tesztelitek is, gondolom, ez vérvételvizelet,
igen,
vagy
igen, igen. Valóban, tehát, hogyha valakinél találunk kábítószert, vagy kábítószert gyanús anyagot, akkor egy vizeletmintával ellenőrzi ezt a rendőrség, és amennyiben a vizeletminta pozitív eredményt mutat, akkor magát a vizeletmintát, illetve amennyiben szükséges vér mintát is veszünk, és ezt a szakértői intézetbe küldjük fel, és a szakértő fogja megállapítani, hogy milyen típusú hatóanyagú szert fogyasztott a fogyasztó, illetve milyen mennyiségben.
Gondolom ez a két dolog, tehát a típus és a mennyiség is számít, de meddig kimutatható a szervezetből?
Általában 2 hétig kimutathatók ezek a kábítószerek, vannak olyanok, amelyek még több ideig megtalálhatók a vizeletben vagy a szervezetben valamilyen formában.
Körömből és hajból is ki lehet mutatni, és sokan nem tudják, hogy akár hosszú-hosszú hónapokig, vagy meddig lehet kimutatni.
Igen, hát ennek az ideje, tehát több ideig ki lehet mutatni, de erre a rendőrség nem szokott vállalkozni, tehát itt kifejezetten csak a vizeletmintát szoktunk venni.
Mondjuk el még egyszer a helyszínt és az időpontot, tehát a 10-i programotokra, és délutáni program is van, ugye?
Valóban, június 10-én, tehát akkor a Miskolci Generáli Aréna előtti területen várunk mindenkit szeretettel 9 órától, majd délután van egy szakembereknek vagy felnőtteknek szóló program, ahol is a Tudomány és Technika Házának a színház termében lesz egy előadás, a nyíregyházi egyik tagszervezetünk tart ilyen kortárs segítőket bemutató kis előadás, majd ezt követően egy drámapedagógiai előadás lesz, ahol a gyermekeket leginkább veszélyeztető és a manapság leginkább előforduló problémákat dolgozzák fel fiatalok.
Hány órától kezdődnek ezek a délutáni programok?
A délutáni programok 13 órától kezdődnek, és fel 3-ig tartanak.
Ha már a kortárs segítők szóba kerültek, gondolom nagyon fontos a barátok és kortársak, vagy akár aki már tapasztaltabb és abba hagyta, akkor ő tudjon beszélni arról, hogy mit is okozott az ő életében. Tehát ezek a példák akár úgy jó példák az életben.
Igen, ezt is úgy gondoljuk, hogy szükséges, hogy a saját korcsoportjukban legyen egy olyan ember, vagy több ember, aki ezeket az információkat át tudja adni, hiszen sokkal hitelesebb. Jobban elfogadják a fiatalok, és erre törekszünk, hogy ezeket a fiatalokat mi is megszólítsuk, és akár kortárs csoportokon keresztül egy ilyen mentorképzést végezzünk. Erre már volt is próbálkozás, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abújzamplén vármegyei szervezete keresett meg minket tulajdonképpen, hogy vannak ifjúsági fiatal segítőik, akik akár drogprevenció témakörében is tartanak előadást, úgyhogy van egy ilyen együttműködés közöttünk, ahol fiataloknak elmondjuk, hogy milyen jogi következményei lehetnek a kábítószer fogyasztásnak, illetve a kábítószerrel összefüggésbe hozható bűncselekményeknek, és ők ezt továbbadják a saját köreikben.
Ez is egy nagy téma, és akár egy egész műsort megérdemelne, hogy milyen bűncselekményekkel függ össze maga a kábítószerezés. De néhányat azért említsünk meg, hogy hogyan is működik ez.
Nyilván ez is a tavalyi törvénymódosítás szigorította, hogy azokban az esetekben, amikor bűncselekménynek a... Tehát azért követ el valaki bűncselekményt, hogy a kábítószert megszerezze, tehát akár rablást vagy lopást, tehát elad valamilyen terméket, tehát ellopja, eladja és ebből szerez kábítószert, ezt súlyosabban bünteti a törvény, és ugyancsak bünteti a törvény, és szigorúbban bünteti a törvény azokat az eseteket, amikor kábítószer hatása alatt követnek el különböző bűncselekményeket. De nyilván ez szorosan összefügg, mert aki kábítószert fogyaszt, az ugye ad egy pluszt, vagy egy kis bátorságot, és ezáltal akár több bűncselekményt is elkövethet valaki.
Hol tudhatnak meg még többet a témáról hallgatóink?
Nagyon sok minden van az interneten, de nyilván a rendőrségi szakemberek akár a Házhoz megyünk programon keresztül kitelepüléseinken is nagyon szívesen adunk felvilágosítást a felnőtt lakosságnak, illetve gyerekeknek. Általános középiskolákban tartunk különböző prevenciós foglalkozásokat, ahol erről a témáról is kaphatnak felvilágosítást.
Meg lehet hívni, tehát egy iskolai igazgató bármikor meghívhat titeket egy-egy osztályfőnöki órára, vagy akár egy iskolai tájékoztatóra?
Igen, ez így működik, sőt a nyár folyamán vannak olyan táborok, ahol például szívesen látják a rendőrség képviselőit, és ott is különböző témákat dolgozunk fel a fiatalokkal, vagy a gyerekekkel.
Viki, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és elmondtad ezeket az információkat, és akkor holnap mindenkit szeretettel várunk a Generáli Aréna előtti téren.
Így van, mindenkit szeretettel várunk. Köszönöm szépen.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában vendégünk volt Béresné Buckó Viktória, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Esti mese.
Kedves gyermekek, hallgassátok meg Benedekelek Pengő királyfi című meséjének második befejező részét, melyet Kálid Artúr olvas fel nektek.
Pengő királyfi. Befogatott a király a három hintóba, s indultak haza mind a hárman, s vitték magukkal a feleségüket is. Az első kocsiban a legidősebb királyfi ült, s egyszer csak látja, hogy az út közepén a nagy sárban egy bakarasznyi ember vergelődik. Kéri a bakarasznyi ember: húzd ki a sárból, te királyfi, bizony megszolgálom. Mondja a királyfi: nem húzlak én, minek mentél bele? S azzal tovább hajtott. Jön utána a középső királyfi, azt is megszólítja a bakarasznyi ember, de a középső királyfi sem húzta ki, hanem a legkisebb királyfi az már megállítatta a hintaját, leszállott, kihúzta a bakarasznyi embert a sárból, még fel is ültette a hintóba. Hát egyszerre, uram teremtő, mi történt? A bakarasznyi ember megragadja a királyfi feleségét, belecsavarta a hét rőfös szakállába, s úgy eltűnt vele, mintha a föld nyelte volna el. Hely, nagy búbánat nehezedett a királyfi szívére. Mondja a bátyainak: ti csak menjetek haza, mert én addig meg nem nyugszom, amíg a feleségemet meg nem találom. Visszaküldötte a hintót az apósához, s elindult gyalog. Ment hetet hét ország ellen. Amint megy, mendegél egy patakhoz ért, s eszébe jut az aranyhalacska, hát ha ez tudna segíteni rajta. Előveszi a két aranyhal pénzt, ráfuvint, s abban a pillanatban ott volt az aranyhalacska, s kérdezte: mit parancsolsz, édes gazdám? Mondja Pengő: a bakarasznyi ember elragadta a feleségemet, ugyan bizony nem tudnád de megmondani, hol s merre lehet. Feleli az aranyhalacska: én nem tudom megmondani, de azon a hegyen túl látod-e, van egy bölcsember, az három dolgon kívül mindent tud ezen a világon, s talán meg tudja mondani, hol van a feleséged. Elment Pengő királyfi, s addig meg sem állott, amíg a bölcsemberhez nem ért. Ott ült a bölcsember egy nagy sziklának a tetején, lelógott hosszú fehér szakálla. Köszönti Pengő illendőképpen, s elmondja, hogy miben jár. Tudom, ha nem is mondod, mondta a bölcsember, de ha meg akarod kapni a feleségedet, előbb te segíts rajtam. Kerek 100 esztendeje, hogy ezen a sziklán ülök, s nem tudok felkelni, mert a mátkám a gyűrűjével együtt elveszett. Ha megtalálod a mátkámat s a gyűrűjét, akkor te is megkapod a feleségedet. Kérdezte Pengő: hát hol találom én meg a te mátkádat? Hely, fiam, felelte a bölcs, hiszen éppen azt nem tudom, hogy hol van. Mert tudd meg, hogy csak három dolog van a világon, amit én nem tudok, s ez éppen a közül a három közül való. Visszament Pengő nagybúsan az aranyhalacskához, s elpanaszolja, hogy mivel fogadta őt a bölcsember. Csak ne búsulj, mondja az aranyhalacska, a bölcsember mátkája a gyémántvárban van. Meríts egy palack vizet, tégy bele engem, s vigy magaddal, majd visszaszerezzük a bölcsember mátkáját. Elindult Pengő királyfi, megy hegyeken, völgyeken át, erdőkön, mezőkön keresztül. Egyszerre csak megérkezik a gyémántvárhoz. Azt mondja az aranyhalacska: no te királyfi, jól megjegyezd, hogy ebben a várban minden fekete, még étellel is csak fekete étellel kínálnak. De te, akármit csináljanak veled, akárhogy megkínozzanak, egyebet el ne fogadj fehér ételnél. Bemegy Pengő a gyémántvárba, hát belől olyan fekete, mint a korom. Feketék a falak, feketék a garádicsok, az ablakok. Megy a szobákba, azok is mind feketék. Jönnek a szolgák, fekete az arcuk, fekete a ruhájuk. Aztán asztalt terítenek fekete abrosszal, fekete tálakkal. Hozták az ételeket, kínálták Pengőt, egyék. De Pengő semmihez sem nyúlt, mert minden étel fekete volt. Akkor egyszerre csak megtelt a szoba fekete emberekkel s asszonyokkal, s úgy megverték Pengőt, hogy elnyúlt a földön. Második nap éppen így járt. Hiába erőltették, hiába kínozták, hozzá nem nyúlt az ételekhez. Elkövetkezik a harmadik nap, s hát megfehérettek mind a szobák. Fehér ruhás emberek s asszonyok jöttek a szobába, fehér abrosszal terítettek asztalt, csupa fehér ételeket hoztak, s énekeltek Pengőnek szebbnél szebb nótákat. De most már Pengő is evett mindenből, amennyi csak belefért. Mondja reggel az aranyhalacska Pengőnek. No, a próbát jól kiáltad. Most menj le az istállóba, ottan találsz 4 fekete paripát. Ez a 4 paripa, 4 leány. 1 a bölcsember mátkája, 1 a farkas, 1 a sas, és 1 a holló királyé. Ezt a 4 leányt az a vén boszorkány rabolta el, akiéhez a gyémánt vár. Mert úgy tud meg, ennek a vén boszorkánynak abban telik kedve, hogy mátkás leányokat rabol, azokat lovakká változtatja, hintó elé fogja. Mikor jól lejárta őket, vízbe fullasztja, s megint más leányokat szerez helyettük. Majd az istállóban meglátod a vén boszorkányt darás képében, hol az egyik, hol a másik lóhátára száll, de te csak védj egy ostort a kezedbe, csapkodj a lovakra, s ha meg is kínozott szegényeket, addig csapkodj, amíg a darást el nem találod. Úgy tett Pengő, amint a halacska tanácsolta. Lement az istállóba, egy jó szíjostorral elkezdte csapkodni a lovakat, hogy azok fájdalmukban mind felrúgták a hídlást. Nagyokat nyerítettek. Hanem egyszer eltalálta a darást is. Lefordult egyik lóhátáról, abban a pillanatban vénasszonnyá változott. Nagy csivalkodással kiszaladt az istállóból, s úgy elszaladt, hogy talán meg sem állt a világ végéig. Hát, amint a banya kiszalad az istállóból, a 4 ló gyönyörűséges szép 4 leánnyá változott. Pengő mindjárt indult a 4 leánnyal, s vitte őket a bölcsemberhez. Megérkeztek a sziklához, fel akar kelni a bölcsember, s hát nem tud felkelni, pedig ott volt a mátkája előtte. Hát a gyűrűt nem hoztátok el? Kérdezte a bölcsember. Ja, Istenem, sírt a leány, azt a vén boszorkány elvette tőlem, s magával vitte. Gondolkozott egy keveset a bölcsember, s mondta. Azt már tudom, hogy a földön nincs a gyűrű, mert ha ott volna, tudnom kellene. Hát vagy a levegőben, vagy a vízben van. Eközben odaérkezett a farkas, a sas, meg a holló király is a mátkájáért, s a sas meg a holló király mondotta. No, annyit mi is mondhatunk, hogy a levegőben nincs a gyűrű, mert különben tudnunk kellene róla. Megszólalt az aranyhalacska. Akkor bizonyosan a tengerben van. Egyszeriben összehitte a halakat mind, s kérdezte, hogy nem láttak-e egy mátka gyűrűt. Mind azt felelték, hogy ők nem láttak. Mind itt vagytok-e? Kérdezte az aranyhalacska. A sántacsuka még nincs itt, felelték a többiek. Hát egyszer jön a sántacsuka is, rákiált az aranyhalacska. Hát te hol voltál, hol késtél meg? Mondja a sántacsuka. Én bizony egy gyűrűt találtam a tengerben, s azt elittam a kocsmában. Ilyen-olyan teremtette, kiáltotta az aranyhalacska. Mindjárt visszahozd azt a gyűrűt. A sántacsuka nagy dérrel durral elinalt, visszahozta a gyűrűt, odaadták a bölcsembernek, s abban a pillanatban felállott, s azt mondta Pengőnek. A te feleséged a tenger 99. szigetén van, a bakarasznyi embernél. Eredj oda, ott megtalálod, s ha igazán szeret, majd ki tudja a bakarasznyi embertől, hogy miben van a szörnyű nagy ereje, mert szörnyű nagy ereje van. Akkor aztán elhozhatod a feleségedet. Az aranyhalacska mindjárt előszólított egy nagy cet halat. Pengő a hátára ült, s úgy úszott a 99. szigethez. Hát, amint odaérkezik, s kilép a szigetre, éppen ott sétál a felesége. Ölelik, csókolják egymást. De mikor vége volt az ölelésnek, csókolásnak, azt mondja az asszony nagy búsan. Hiába fáradtál ide, édes uram, nem tudsz megszabadítani a bakarasznyi embertől, mert szörnyű nagy ereje van, és én meg nem tudom, hogy miben tartogatja. A bakarasznyi ember éppen a déli álmát aludta. Mondta az asszony Pengőnek, csak bújjon el valahová, majd mégis megpróbálja, hát ha mézes mázos szavakkal kiveszi belőle a titkot. Felmegy a királyné a palotába, éppen akkor ébredt fel a bakarasznyi ember, oda megy az asszony hozzá, simogatja a hétrőfös szakállát, cirógatja az arcát, s mondja. Látod, látod, mindig mondod, hogy így meg úgy szeretsz engem, de én nem hiszek neked. Hát én azt mivel tudjam bebizonyítani? Kérdezte a bakarasznyi ember. Mivele? Azzal, ha megmondanád, hol tartogatod az erődet, legalább én is vigyáznék rá. Nagyot kacagott a bakarasznyi ember. Hát, megmondom neked. ott vanni az ajtó mellett abban a darab fában. Jaj, Istenem, hát hogy lehet ott tartani, hát ha valaki elvinni, mondotta az asszony. Azzal felkapta a fát, s bezárta az almáriomba. A bakarasznyi ember nagyot kacagott. No, látod, elbolondítottalak, mert nem a fában van az erőm, hanem abban a seprűben, mi? Bizony, ha abban van, akkor azt is elzárom, s elzárta az almáriomba. A bakarasznyi ember még nagyobbat kacagott. Látod-e, megint elbolondítottalak, mert nem a seprűben van az én erőm, hanem a piszkafában. Az asszony szépen felvette a piszkafát, kendőbe takargatta, s elzárta az almáriomba. Azt mondta akkor a bakarasznyi ember. No, most már látom, hogy igazán szeretsz. Hát tudd meg, hogy sem abban a fában, sem a seprűben, sem a piszkafában nincs az én erőm. Ott van az én erőm messze innét az erdőben, egy aranyszarvasban. Ez az aranyszarvas, mikor én alszom, mindig lejár inni az aranypatakba. Ha valaki meglőné, egy bárány szöknék ki belőle. Akkor ebben lenne az én erőm. Ha a bárányt, ha meglőnék, kirepülne belőle egy aranykacsa. Ha az aranykacsát meglőnék, abból kiszállna egy aranybogár, s ha ezt el nem pusztítanák, ebben megmaradna az erőm. De ha ezt is elpusztítják, akkor az én erőmnek vége. Hiszen csak azt várta az asszony, hogy elaludjék végre a bakarasznyi ember. Mindjárt kisurrant a palotából, szaladt Pengőhöz, s töviről hegyire elmondta neki, amit a bakarasznyi embertől hallott. Megy Pengő az erdőbe, s amint megy mendegél, meglát egy farkast. Meg akarja lőni, de a farkas megszólal. Ne ölj meg, királyfi, mert engem a farkas király küldött a te segítségedre. Megy tovább Pengős, egyszer csak a feje felett egy sas repül el. Veszi a nyilát, megcélozza, de a sas megszólal. Ne lőj meg, királyfi, mert én tereád vártam itt. A sas király küldött a segítségedre. Jól van, nem lövi meg, hogy lőtte volna meg. Megy tovább Pengő királyfi, s hát egy holló repül feléje. Célba veszi azt is, de a holló is megszólal. Ne lőj meg, királyfi, mert engem a holló király küldött a te segítségedre. Pengő nem lőtte meg a hollót, hanem ment egyenesen az aranypatakhoz. Ott meghúzódott egy bokor mögé, és várta az aranyszarvast. Hát egyszer jön az aranyszarvas, hegyezi a fülét, néz erre, néz arra, s hogy nem látott senkit, belemegy a patakba. Úszott benne fel s alá, fürdette magát, s akkor Pengő szépen célba vette a nyilával, s lelőtte. Szaladod a Pengő, hogy megfogja az aranyszarvast, de már abban a szempillantásban ki is ugrott belőle az aranybárány. Uccu, ott volt a farkas, neki szökött a báránynak, szétszaggatta. A bárányból kiröppent az aranykacsa, de arra lecsapott a sas, összetépte. Az aranykacsából kiszállott az aranybogár, azt meg a holló fogta meg. Szépen odavitte Pengőnek, s Pengő zsebkendőjébe kötötte a bogarat, úgy vitte a bakarasznyi ember palotájába. Felmegy Pengő a palotába, mondja nagy örömmel a feleségének, hogy megvan a bakarasznyi ember ereje. Hát arra a szóra támoljok ki a szobából a bakarasznyi ember is, s mondja Pengőnek. Megfogtad az erőmet, királyfi, de ha visszaadod, cserébe neked adom minden vagyonomat, mondott a Pengő. Nem kell a vagyonod, s nem is hiszek a szavadnak, mert te jóért rosszal fizettél nekem. Azzal a bogarat beledobta a tűzbe, porrá égett, s ím, halljatok csodát, szemük láttára porrás hamuvá lett a bakarasznyi ember is. No, feleség, mondott a Pengő, most már kettőnké a világ. S mentek haza az asszony apjához. Csaptak nagy lakodalmat, meghívták rá a bölcsembert, a sas királyt, a holló királyt, a farkas királyt, Pengő királyfi két bátyját, s hét nap s hét éjjel szólott a muzsika, folyt a bor hencidától boncidáig. Lakodalom után a király Pengőnek adta egész országát, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.
Kedves gyermekek, ma este Benedek Elek Pengő királyfi című meséjének második befejező részét olvasta fel nektek Kálid Artúr színművész. Jó éjszakát, szép álmokat!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Abban az időben Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincs pásztoruk. így szólt tanítványaihoz: az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Máté evangéliumának 9. fejezetéből a 36-tól a 38. versig elmélkedünk. Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Már a Jézus Krisztus előtti időszakban az Ószövetségben is találkozunk azzal a képpel, hogy az Úr, az Isten, Jahve olyan, mint a népét vezető pásztor, az izraeliták közössége pedig olyan, mint a nyáj, mint a juhok, amelyek követik pásztorukat. Istennek, mint pásztornak a bemutatása központi jelentőséggel bíró teológiai metafora, gyönyörű szemléltetése Isten és népe bensőséges kapcsolatának. A legismertebb bibliai példa a 22. Zsoltár, melyet jó magam is már évtizedek óta szívesen olvasok, illetve gyakran imádkozom. Azt a címet viseli: a jó pásztor, Dávid Zsoltára, alcímként. Idézzük ezt most teljes egészében. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Zöldelő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem, felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért. Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem. Asztalt terítettél számomra, azok előtt, akik szorongatnak engem. Olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töltötted. Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig. Az Úr olyan, mint a jó pásztor. A jó pásztor vezeti nyáját, gondoskodik annak minden egyes tagjáról. Védelmet és biztonságot nyújt. Különösen megkapó a Zsoltár utolsó 6. verse, mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az úrházában lakjam időtlen időkig. Hogyan is értelmezzük ezt a záró részt? Isten jósága és irgalmassága még a test táplálásánál és az összes földi javaknál is fontosabb, hiszen az ember lelkét élteti. Az Isten házában lakás az Istennel való kapcsolatot jelenti, már itt a földön, Isten háza, a templom, a jeruzsálemi templom örömmel töltötte el minden izraelita szívét. Mi, római katolikus keresztények is boldogok és hálásak vagyunk abban az egészen más eredetű és szerkezetű templomban, amelyet mi is Isten házának nevezünk. Csak hogy ez már magát, Jézus Krisztust, az új és örök szövetség szerzőjét jelképezi. Jézus Krisztusnak a személye a legtökéletesebb templom, mert Isten és ember itt találkozik a legteljesebb módon.
Tisztelt rádióhallgatók!
Jelen alkalommal Szent Máté evangéliuma 9. fejezetének 36. és 38. versei közötti szakaszról elmélkedünk. Idézzük. Abban az időben Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincs pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Szent Máté evangéliuma 9. fejezet 36. és 38. versek közötti szakasz. Bizonyára mindnyájan egyetértünk abban, hogy megható ez a jelenet. Jézus látja a sok, az ő hallgatására összegyűlt embert, a tömeget, és megrendíti a látvány. Jézus szíve együttérző és könyörülő. Az isteni irgalom, irgalmasság nyilvánul meg benne. Egyszerű tanulaton emberek gyűlnek Jézus köré, akiket a farizeusok megvetően a föld népének, zsidó nyelven ám ha árec neveznek. Műveletlenek voltak a törvény, az ószövetségi mózesi törvény ismeretét és annak aprólékos magyarázatát illetően, azért nem is tartották meg. Ugyanakkor szegények is voltak, és ez is hozzájárul, hogy nem tudták a törvény minden előírását teljesíteni. A két jelző, kimerült és levert, találóan utal a szegények korabeli helyzetére. A pásztor nélküli nyáj hasonlata Szent Máté evangélium a 6. fejezet 34. versében is előfordult. Az első kenyérszaporítás előtt jellemezte a tömeget. Az aratás hasonlatának Szent Lukács evangélium a 10. fejezet 2. versében van párhuzama. Ott a 72 tanítvány szétküldését bevezető beszéd kezdő mondata. Jézus, Szent János evangélium a 4. fejezet 35. és 38. versei közötti részben is aratáshoz hasonlítja a hithirdetők munkáját. Ők a munkások, és Isten az aratás ura. Istent kell kérni, hogy küldjön munkásokat, azaz, adjon megvilágosítást és késztetést a feladat vállalására. Tisztelt rádióhallgatók! Bizonyára többször is hallottak már arról, hogy egyre kevesebben vannak azok, akik a papi vagy szerzetesi, szerzetesnői életformára vállalkoznának. Nyomatékosan felszeretném azonban hívni mindnyájunk figyelmét, hogy itt nem idézőjelbetéve csupán létszámgondokról van szó. Nem arra kell gondolnunk, hogy a hitélet vonatkozásában minden rendben van, csak valahogyan a papok, szerzetesek számát kellene megnövelni, és az, mint egy varázsütésre, előre vinni, megváltoztatná az egyház életet. Nem erről van szó alapvetően, hanem arról, hogy az egyház minden tagjának meg kell vizsgálnia először is önmagát. Valóban pásztorom nekem az Úr. Beletartozom-e én a nyájba, az egyházközségbe, ahol élek? Közösséget vállalok-e a többiekkel? Miért vagyok kimerült és levert? Azért, mert annyit dolgozom a családomért, annyi áldozatot hozok az embertársaimért, vagy azért, mert a bűnös és önző életmódom teljesen közömbössé tesz Isten és embertársaim iránt, és kiéget. A papi és szerzetesi hivatások, a Jézust követő, Jézus szíve szerinti pásztorok növelése nem valami toborzást vagy rábeszélést jelent, hanem a saját lelki életünk, keresztény mi voltunk megújítását. Jézussal való kapcsolatunk megújhódik akkor, hogyha személyesen megváltozunk, hogyha a házasságunkat tekintjük, a családunkat vizsgáljuk meg. A papi és szerzetesi hivatások, a jó pásztorok, Krisztusnak az egyedül jó pásztornak, az új szövetség egyedüli jó pásztorának a követése, tehát a személyes Isten kapcsolatunknál a házasságok és a családok lelki megújításánál kezdődik.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.